Kedves testvérek, az igehirdetés sorozat következő képe Isten és a népe közötti kapcsolatra a halászháló. Olyan képeket eszünk sorra vasárnapról vasárnapra, amelyek a gyülekezeti életünk, Isten és az ő népe közötti kapcsolat egy-egy aspektusát tárják fel. Azt keressük, miben lehet számunkra gyógyulás közösségként és egyenként, ha megtanuljuk egyre inkább úgy látni magunkat, ahogyan Isten lát minket. Különleges kijózanodás, önismeret és istenismeret is ez egyben. Máté evangélium a 13. részéből a 47-től az 50. versig olvasom az igét. Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett hálóhoz is, amely különféle halat gyűjt. Amikor megtelik, kivonják a partra, és neki ülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványokat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és tüzes kemencébe vetik őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Általában nem szeretjük azokat a történeteket, aminek nem happy end a vége, ahol nincs lehetőség változtatni, ami elvágólagos, ami visszafordíthatatlanul rossz. Nem egy olyan kimenetelű történet, amit szerettünk volna. Nehéz azokkal a történetekkel ráadásul, amiket nem érthetünk kristálytisztán, amiben maradnak kérdések, sőt, esetleg több kérdésünk lesz a történet után, mint ami előtte volt. Nehéz az ilyen feszültséget hagyó történetekkel mit kezdenünk. Ez a mai ige, ez a mai történet pont ilyen. Mégis valami nagyon fontosat mond el Isten országáról, Isten és a népe közötti kapcsolatról. Az Isten népe életéről, működéséről és az Isten igazságairól. Először szeretnék a példázat műfajáról beszélni nektek, utána ennek a példázatnak a képi világáról, a megértéséről, és végül pedig olyan dolgokról, olyan lépésekről, amikre Isten hív bennünket ennek a kapcsán. Egy bibliai könyvnél, egy bibliai igénél különösen fontos megérteni, jól érteni a műfajt. Sokszor keressük a tartalom megértését, befogadását egy igében, de ehhez az út a műfajon, a forma megértésén keresztül vezet. A felolvasott ige példázat. Máté 13-ban 7 egymás után lévő példázattal találkozunk, és ennek a példázat sornak a záró eleme. Így fogalmaz Ravasz László erről a műfajról, a példázat elbeszélésé szélesített hasonlat, amelyben egy hétköznapi esemény szellemi, erkölcsi tanítást világosít meg. Abban különbözik az allegóriától, hogy míg az allegóriában szemléletes az elvontnak a jelképe, addig a példázatnál a kettő között csak hasonlóság van. Aki nem szereti az irodalmat, annak ez most nehéz. Minden esetre fontos megértenünk, hogy a példázatok nem olyan értelembe vett szó szerinti beszédek, mint amikor mondjuk egy apostoli levélben azt látjuk, hogy örüljetek az Úrban. Ez azt jelenti, hogy örüljetek az Úrban. Hanem ez más műfaj. Egy példázatnak mindig van egy képi és egy fogalmi síkja. És a kettő közötti kapcsolat adja a példázatnak a megértését. Különösen izgalmas volt beszélgetni erről a példázatról az elmúlt napokban emberekkel, testvérekkel, és nagyon érdekes volt, hogy nagyon sokan magukra értelmezték rögtön a példázatot. Ki-ki maga szerette volna megérteni a saját életére, miközben ezek a példázatok abszolút a közösségnek szólnak, többes számban, az Isten országáról és az Isten munkájáról beszélnek, és az Isten népére kell vonatkoztatnunk őket. Milyen érdekes, a mi kultúránkban rögtön azt keressük, hogy én ebbe hol vagyok. És ebben a példázatban alapvetően azt kell felismerni, hogy mi ebben hol vagyunk. A példázat, mint műfaj, folyamatokat, tendenciákat mutat. Olyan általános igazságokat fogalmaz meg egyszerű és képi módon, amik nagyon gyakran bonyolultak és összetettek. Mondjuk ki, hogy a példázatok egyáltalán nem egyszerűen megérthetők, hanem nagyon sokszor részei egy nagyobb igazságnak. Ha a példázatokat egymás mellé raknánk, akkor olyanok lennének, mint egy kirakósnak a darabjai, melynek egésze így felsejlik talán előttünk, de majd teljes egészében, ez élet után fogjuk csak átlátni, amikor majd színről színre láthatunk mindent. Van ilyen élményetek, hogy raktok ki egy kirakóst, és akár azért, mert nincs meg minden darabja, vagy még nincs teljesen kész, de már úgy körülbelül látszik, hogy mondjuk ez egy hajó lesz a tengeren, de nem tudjuk tovább rakni. És majd a teljes kép az majd a mennyben lesz a miénk, de hát addig is már formálódik az a hajó. Hát így van előttünk ez a példázat, és így próbáljuk most ezen az Isten tisztelten megérteni az üzenetét. Nézzük meg másodszor tehát egy kicsit részletesebben ennek a példázatnak az értelmét. A hálóról szóló példázat azon kevesek egyike, amiket Jézus megmagyaráz. Három példázatot magyaráz meg összesen az egész Szentírásban, a búza és a konkolyt, a magvetőt és a hálót. A 47-48. Versekben van a példázat, 49-50. Versekben pedig a magyarázat. Sok hasonlóságot mutat egyébként a búzával és a konkolyjal, de mégis tartalmában más, és ezt majd a későbbiekben ki is fogom fejteni. Milyen szép lehetett, hogy akár a galileai tenger partján, vagy ebben a közegben élő emberek hálóról, halászásról és halakról hallottak, hát teljesen ott voltak ebben, ez olyan, mintha egy fővárosi embernek valaki a tömegközlekedéssel kapcsolatos hasonlatot használná, mindenki egészen pontosan értette. Na de maradjunk itt a példázatnál. A háló kifejezés nagyon izgalmas, mert az Újszövetség kétféle szót is használ erre, a magyar mind a kettőt hálónak fordítja. Az egyik nagyon gyakran szerepel a Szentírásban, egy kisebb hálót jelentett, amit valaki ki tud vetni a hajóból, és mondjuk be is tudja húzni, és ezzel nagyon gyakran találkozunk a csodálatos halfogás történetébe például, és többször előfordul. Az itt szereplő háló azonban nem ez az eszköz. Magyarra hálónak fordítjuk, de az eredeti görög szó csak itt fordul elő az Új Szövetségben, és tanultam egy magyar szót a héten, úgy fordítja ezt le több írásmagyarázó, ez a gyalom. Nem tudom, hogy ismerjük ezt a szót, hogy gyalom, én nem ismertem. Más kifejezéssel kerítőhálónak is lehet nevezni. Ez a háló egy 250-300 méter hosszú eszköz. Még egyszer mondom, 250-300 méter, nagyon-nagyon hosszú. A szélesség az mindössze 2 méter volt körülbelül. A tetejére olyan fadarabokat erősítettek, ami az úszást segítette, az aljára meg köveket, hogy jól kifeszüljön. Két hajóból kezelték, egyikénél az egyik végét, másiknál másik, 4 halász kellett hozzá, tehát 2 itt fogja, 2 ott fogja, és a hajók mentek előre, és ezt a hálót így húzták, és amikor kiértek bele, akkor a partra vonták, és hát gondolhatjátok, hogy mindent összeszedett. A jó halat, a rossz halat, a szemetet, mindenfélét összeszedett. Az érdekesség, hogy ez a kerítő háló, mint kifejezés, az Ószövetségben viszont előfordul 9 alkalommal, és az lekcióban felolvasott Ezékiel 47-ben is ugyanezt a képet használja a Szentíró, a végidőkre való értelemben. Ez azért érdekes, mert ugyanezt a szót, ugyanúgy a végidők eseményeire Ezékiel használja, és itt pedig a példázatban Jézus. A példázat szerint az Isten országának a működése hasonló ahhoz, mint amikor valaki a kerítő hálóval halászik. Fontos tehát, hogy miközben halászásról van szó, itt nem a Péterféle csodálatos halfogáson, hanem egy egészen másféle halászáson van. Egyébként a galileai tengerben csak ma 24 féle halfajtát ismernek, nem tudom Jézus korában mennyi volt, de biztos, hogy nagyon sok minden fennakadhatott egy ilyen hálón. A jók összegyűjtése és a hitványok kidobása a végidőkről szóló példázatoknak, képes beszédeknek a világát idézik, és ezért ijesztőek a külső sötétség, a kivettetésnek a képe, a közösségtől való megfosztás és a pusztulásnak a képei. A magyarázat szerint az angyalok a világ végén, a végítélet részeként kiválasztják az igazat, ketté választják az igazat a hamistól, mint a búza és a konkoly példázatában. Van jutalom, van büntetés, és szerepel itt ez a tüzes kemence, ami a végső megsemmisülésnek, a büntetésnek a képe, a sírás, a fogcsikorgatás, mint a megsemmisülés előtti borzalmaknak a képei. Nagyon ijesztők ezek a képek. De amire itt a példázat megértésénél fókuszálni szeretnék, az a búza és a konkoly és a kerítőháló példázata közötti különbség. Mert ha ugyanaz lenne, akkor felmerülne a kérdés, hogy minek van leírva kétszer. És erre egy nagyon izgalmas magyarázatot is találtam. Szabados Ádám így fogalmaz erről. Jézus a konkoly példázatával azt tanította, hogy Isten országa még nem hozta el a világban a nagy szétválasztást. Ebben a világkorszakban a gonoszság közepette létezik Isten országa, és egyenlőre ne is várjunk mást. A kerítőháló példázata viszont arra figyelmeztet, hogy Isten országa magával sodor gonoszokat is. Az Isten országa erő, amely hat az emberekre. Ahogy a kerítőháló partra vonja a halakat, Isten királyi uralma is sokakat magával sodor. Megérint olyanokat is, akik soha nem lesznek igazán hívőkké. Hatása alá kerülnek, de nem születnek újjá. Vonzás körébe kerülnek sokan, akik megízlelik az eljövendő világ erőit, látják a csodákat, észreveszik a hívőket átformáló mennyei fuvallatot, valami örömöt éreznek a jelenlétükbe mégis, félig meddig szeretnék a dolgokat, a szívük nem lesz teljesen az Úré. Nagyon pontosan megragadja ez a magyarázat azt, hogy miről szól ez a példázat valójában. Hát hogy állít meg most minket Isten népeként itt a bőjtben ez az ige, ez a példázat? Igen, nem kerülhetjük ki, és azt hiszem, hogy az elmúlt hetekben is, ahogy benne vagyunk ebben a bőjti időszakban, azt éljük meg, hogy Isten megállít minket, a bűnbánat, a megszomorodás útját készíti el nekünk, és azt, hogy imádkozzunk, hogy bőjtöljünk és könyörögjünk valódi változásokért, megújulásért és szabadulásért. És ebbe a sorba nagyon szépen illeszkedik ez a mai ige. Isten országának a titka, hogy nem mindenki megy be oda, aki azt mondja, Uram, Uram, mondja egy írásmagyarázó. Lesznek hitvány halak a hálóban, akiket kidobnak. Aki nem született újonnan víztől és lélektől, az nem mehet be az Isten országába még akkor se, ha vallásos ember, mint például Nikodémus volt. Nincs az életben ennél fontosabb kérdés. Öt fókuszt hadd állítsak most itt az igének a kapcsán elénk. Az első és a legfontosabb, hogy ezek az ítéletnek a képei. Vegyük őket komolyan. Nem lehet szépíteni, nem lehet puhítani, nem lehet finomítani, nem lehet azt mondani, hogy jaj, majd Isten meggondolja magát a végén. Ez áll előttünk az igében. Viszont a Szentírásban az ítélet meghirdetése és végrehajtása között van idő megtérésre, szabadulásra és Istenhez fordulásra. A helyzet az, hogy az ítélet meghirdetetett, és ezt Isten népe nem tompíthatja, akkor is, ha nagyon nehezen kezdenek vele itt az emberek. Hanem az első és a legfontosabb fókusz, hogy egy olyan időben élünk, amikor még nem hajtotta végre Isten az ítéletet, értitek? Az ítélet meghirdetése és a végrehajtása között mindig van lehetőség megtérésre, Istenhez fordulásra, és Isten adhat szabadulást és változást, és visszafordíthatja az ítéletet rólunk. Azokról, akik az övéi, és akik tényleg hozzáfordulnak a nehéz időben is. Ez az első fókusz. A második, szeretném elétek hozni ennek az igének a kapcsán azt, amit a napokban olvastunk az újszövetségi szakaszában a Bibliaolvasó kalauzunknak. Jézus szavai. János 14, első három vers. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé vesznek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Az ítélet képeiről nem azért beszél nekünk Isten, hogy megfélemlítsen. Az ítélet képei nem azért állnak előttünk, hogy rettegjünk innentől életünk végéig, hanem azért, hogy talán még erősebben halljuk meg Jézus hívását. Jézus azt mondja, ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. A helyzet komolyságában ki kell mondjuk, hogy az evangélium, hogy van utunk Istenhez. Elkerülhetjük a végső ítéletet. Van utunk Istenhez Jézus által. Ez az evangélium. Ezen a mai vasárnapon pedig ez azt jelenti, hogy Isten arra hív, hogy ne várj tovább, ne vacillálj, mert valójában nagyon kevés az idő. Még akkor is, hogyha az életed ideje még hosszú lesz, az Istenhez fordulásnak az ideje ma van. Gyere hozzá, higgy benne, add át magadat neki, és ha kérdéseid vagy kétségeid vannak ezzel kapcsolatban, akkor ezt mondd el neki, és kérd tőle, hogy ő adja neked az új életnek az ajándékát, az újjászületésnek a valóságát. Gyere hozzá, és hogyha már ezt megtetted, és a tiéd, az örök élet, és bizonyosságod van afelől, akkor kérd, hogy erősítsen meg. És a félelmeid vagy aggodalmaid vannak ezzel kapcsolatban, vagy nyugtalanná válik a szíved, akkor add át neki ezeket a félelmeket és aggodalmakat. Mert nem azt akarja a mi Urunk Jézus, hogy az ítélet képei kapcsán az életünket úgy éljük le, hogy folyamatosan marcangoljuk magunkat, hogy de biztos, hogy bent vagyok, de biztos, hogy az övé vagyok. Meg akar szabadítani bennünket a felesleges nyugtalanságtól és aggodalomtól. És azt akarja, hogy a vele való megbékélt állapotban éljünk. De ez akkor lehetséges, és akkor szabadít meg, hogyha valóban az övé vagy. Arra hívlak, hogy lépj be ebbe a kapcsolatba, hogy ne vacillálj tovább, hogy ne mérlegelj tovább. A harmadik fókusz, Isten népeként meg kell értsük, hogy a merítő háló feladata a begyűjtés. Isten népe ezt a küldetést kapta. A válogatás az angyaloké lesz az emberfia parancsára. Nem tudom, észrevettétek, de néha hívő emberek és az egyház közössége szereptévesztésben van, és elkezd itt a földön válogatni, hogy ki van benne, meg ki nincs. Szabadítson meg minket az Isten minden ilyen típusú ítélkezéstől. És szabadítson meg attól is, hogy ne beszéljünk arról, hogy Istennek van igazságos ítélete, a bűnnek vannak következményei, amitől ő megment és megszabadít. Negyedik fókusz, amire hív ez az ige. A képben a statikusság és a dinamikus mozgások együtt vannak jelen. Képzeljük el, hogy az a két hajó halad, és a háló az statikus, de ugye a háló is mozog, mert mozgatja az a két hajó. Miközben a háló feladata, az Isten népe, a gyülekezet, az egyház feladata, hogy jelen legyen, a helyén legyen. Mégis van egyfajta mozgás benne, és arra gondoltam, hogy ez a mozgás, ez a misszió, ahogyan Isten mozgatja a két hajót, és ahogy mozdítja az ő népét. De ebbe nagyon nagy ráhangolódásra van szükségünk Istenre. Az aktivitás az Isten dolga, és mindaz, ami gyógyulás és szabadulás közöttünk, azt ő végzi el. És Isten népeként ebben a kettősségben létezünk, hogy egyrészt a helyünkön vagyunk, másrészt, ha Isten mozdít, akkor lépünk. De nem azért, mert azt gondoljuk, hogy nekünk kell az embereket egyesével megmenteni, hanem mert Isten rajtunk keresztül akarja az ő munkáját elvégezni. Ezért, mint gyülekezet, az egyik legfontosabb dolog, hogy nagyon mélyen Istenre hangolódva legyünk jelen ebben a világban, és ha imádkoztok a gyülekezetért, akkor ezért könyörögjetek, hogy nagyon mélyen Istenre hangolva és Isten által vezetetten legyünk jelen, és úgy mozduljunk, ahogyan ő mozdít. És közben, miközben ez a világ, tudjátok, mindenki mindig változni akar, fejlődni akar, olyan izgága minden, ebben a világban tudjunk elégedettek lenni azzal, hogy csak jelen vagyunk. És ha az Isten azt mondja, akkor csak ott kell lenni, ahol vagyunk, és nem kell mindig mozogni és mozdulni. Az ötödik fókusz pedig az utolsó, egy kicsit kivisz bennünket a textusból, de mégis ide kapcsolódik. A Galata levélben olvashatunk egy igét, Galata 6.1. Testvéreim, ha valaki tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. Mikor Krisztoferrel beszélgettem erről az igéről, ő hívta fel a figyelmemet erre, hogy a Galata levélben szereplő helyre igazít szó eredetileg a hálók javításának a szakszava volt. A háló kötözése. Amikor a háló elszakad, meg kell kötözni, különben nem tudja betölteni a küldetését. Ami még a mi dolgunk, drága testvéreim, a háló kötözése. A háló kötözése, ami azt jelenti, hogy a helyreállításnak, a helyünkön lételnek a fontos része, hogy néven nevezzük a bűnt, a Galata levél kontextusában a tévtanításra felhívjuk a figyelmet, és hogy munkáljuk az egységet, az Istenhez való ragaszkodást, és azt, hogy Isten népe a helyünkön legyen. Ugye a gyülekezetünk látása is fontos számunkra ez, hogy legyünk gyógyító és gyógyuló közösségé. Isten adja, hogy ne feledkezzünk el a háló reparálásáról sem, hogy azért imádkozzunk, hogy így legyen egység, és így legyen áldás bennünk és közöttünk Isten népeként. Munkálja Isten bennünk azt, hogy egyre inkább ezek a képek, amelyeket ő mond rólunk, tudják meghatározni azt, hogy kik vagyunk Krisztusban. Adja meg nekünk Isten, hogy gyülekezetként, egyházként tudjunk a helyünkön lenni, keresni a megújulás útját, és várva az, hogy Isten mozdítson minket, akkor pedig hűségesen a helyünkön léve betöltsük a küldetésünket, és hirdessük az evangéliumot. És Isten adja azt a reménységet a szívünkbe egyenként, hogy ha tényleg az életünket nekiadtuk, hogyha hiszünk Krisztusban, akkor bízzunk abban, hogy az utolsó napon, akármilyen rútnak vagy nem odavalónak is gondolod magadat, amikor majd rád néz és kivesz a hálóból, akármilyen is vagy, azt fogja mondani, hogy gyönyörűséges, az enyém, hozzám tartozik. Isten erősítsen bennünket így ebben a reménységben, és áldja meg az életünket a hozzávaló fordulásban, a hozzávaló térésben. Így gyertek az úrvacsorai közösségbe. Ámen.
Imádkozzunk.
Az asztal mellől térjünk vissza egy kicsit megint a vizek mellé. Azért jók a példázatok, mert hogy megelevenedhet előttünk ez a kép. És arra kérlek benneteket, hogy csukjátok be a szemeteket, képzeljétek el ezt a partot, a két hajót, a hangját a szélnek, a feszülő hálót, és így imádkozzunk. Istenem, köszönjük neked azt, hogy te vagy a vizek ura, te vagy a világ ura, te vagy a szél felett az Úr. Te vagy az, aki mozgatod a hajókat, feszíted a hálót. Köszönjük, hogy a te munkád részesei lehetünk. Te mozdítasz minket, te magad felé, add azt, hogy bele tudjunk ebbe állni. Add azt, hogy meg tudjunk feszülni, amikor te mozdítasz minket, mint gyülekezet. Add azt, hogy tudjunk a te munkádban részesek lenni. Uram, kérlek arra, hogy a gyülekezetünket használd, hogy sodorja az embereket te hozzád. Add azt, hogyha mi sodródunk, akkor tudjunk tudatos döntést hozni melletted. Imádkozom azért, hogy a folytonossági hiányainkat, a szakadásainkat te javíts ki. Imádkozom így egyházunkért, az egész világon, a keresztény egyházért. Te légy az, aki mozgatod, irányítod, vezeted. Imádkozom a békéért a világon, te állítsd meg a háborút, áld meg a gyászolókat, gyógyítsd a betegeket. Amen. Mondjuk el közösen a Jézustól tanult imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.